A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úrtól jöjjön, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvérek a 488. dicséret első versét. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. Elfoglalva a 274. dicséret éneklésével folytassuk könyörgésünket. A 274. dicséret első verse így kezdődik: ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti.
Thank you.
imádkozzunk. Olyan jó, Urunk, így korán reggel magasztalni téged az ének szóban. Szent vagy, szent vagy, szent vagy mindenható Isten. Köszönjük, hogy ez zengik a mennyei seregek, az angyalok kara, és köszönjük, hogy földi választott néped is ez zengheti. Szent vagy, mert nincs más te hozzád fogható, nincs más olyan Isten, mint te, aki örökkévaló és könyörülő és irgalmas, igazságos döntéseiben, cselekedeteiben, aki szeretett minket és az ő egyszülött fiát adta, hogy aki benne hisz, az ne vesszen el, hanem örök élete legyen. Köszönjük, hogy énekünk jó reggel hozzád szállhatott, és imáink is feljuthatnak eléd. Mert nagy közbenjárónk van az Úr Jézus Krisztus. Áldunk téged, hogy ismerhetünk, hogy tudunk rólad, és áldunk, hogy egyre jobban felragyogsz nekünk, ahogy előre haladunk életünkben, vagy a hit útján is, és egyre inkább látjuk azt, hogy milyen kevésszer dicsőítettünk igazán téged. Köszönjük a másik éneket is, amelyben megvallottuk, hogy ki mindent átad neked, és bizalmát, hitét csak beléd veti, az csodaképpen őrzöd itt lent. Mégis megvalljuk, Urunk, hogy nem szeretünk mindent átadni. Mégis megvalljuk neked bűneinket, hogy másban is bíztunk. Bíztunk emberekben, bíztunk a szerencsénkben, bíztunk az erőnkben, bíztunk saját magunkban, és éppen ezért zsákutcába jutottunk. Nem lett több az örömünk, a békességünk, a nyugalmunk, és nem éltük át azt, hogy az ínségben és a bajban is a te erőddel mehettünk tovább. Kérünk, teremts nem csak körülöttünk, hanem bennünk is csendet, hogy békességre lejjünk, hogy megtaláljuk azt a békességet, amit te adsz nekünk, amit senki más nem adhat. Kérünk, szólalj meg közöttünk, és engedd, hogy úgy hallgassuk az ige hirdetést, mint a te beszédedet. Engedd, hogy hadd éljük át az, hogy te szólsz hozzánk. Te figyelmeztetsz, te feddesz, te bátorítasz bennünket. Szent lelkeddel légy itt azért ige hirdetővel és ige hallgatókkal egyaránt, Urunk. Amen. Testvéreim, Isten igéjét hallgassuk meg a Dániel próféta könyve első fejezetének első 8 verséből, mivel hosszabb szakasz, ezért leülve hallgassuk meg Isten szent igéjét. Dániel próféta könyve első fejezetéből olvasom tehát, ahol ez van megírva. Jójákim, Júda királya uralkodásának 3. esztendejében eljött Nabukodonozor, a babiloni király, Jeruzsálemre, és megszállá azt. És kezébe adta az Úr Jójákimot, a Júda királyát, és az Isten háza edényeinek egy részét, és vitte azokat Sineál földére, az ő isteneinek házába, és az edényeket bevitte az ő isteneinek kincses házába. És mondta a király Aspenáznak, az udvarmesterek fejedelmének, hogy hozzon az Izrael fiai közül és királyi magból való, s előkelő származású ifjakat, akikben semmi fogyatkozás nincsen, hanem akik ábrázatra nézve szépek, minden bölcsességre eszesek, és ismeretekkel bírnak, és értenek a tudományokhoz, és akik alkalmatosak legyenek arra, hogy álljanak a király palotájában, és tanítsák meg azokat a káldeusok írására és nyelvére. És rendelt nekik a király mindennapi szükségletül a királyi ételből és a borból, amelyből ő ivott, hogy így nevelje őket 3 esztendeig, és azután álljanak a király előtt. Valának pedig ezek között a Júda fiai közül Dániel, Anániás, Misael és Azáriás. És az udvarmesterek fejedelme neveket adott nekik, tudniillik elnevezte Dánielt Baltazárnak, Anániás Sidráknak, Misáelt Misáknak, Azáriást Abednégónak. De Dániel eltökélte az ő szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és a borral, amelyből az ivott, és kéré az udvarmesterek fejedelmét, hogy ne kelljen magát megfertőztetnie. Kedves testvérek, szeptember 1-je van, amely első hallásra is rögtön eszünkbe jut a tanévkezdés ideje, tanévnyitók lesznek ma mindenütt, és ha Isten éltet bennünket a következő Isten tiszteleten, itt lesznek közöttünk a gyerekek, meg a családok, és mi is áldást kérünk a mi Urunktól erre a tanévre, gyerekekre, pedagógusokra, családokra egyaránt. És ilyenkor mindig az a szokás, ha lehet így mondani, hogy a gyerekek között az az ige hangzik, ami egyébként is gyermek istentiszteleten következne. Azért, hogy annak az igének a folytatását majd hallgassák a következő vasárnapokon. Így talán nem nehéz kitalálni, hogy most is azt az igét olvastam, amely a gyerekeknek a vasárnapi iskolai rend szerint következik, ugyanis Dániel könyvével, Dániel történetével fognak foglalkozni, onnan hallgatják az igét majd vasárnaponta, és ennek a mára eső része éppen a könyv kezdete, amikor Dánielt elhurcolják az idegen udvarba, és meglátjuk, hogy ott mit akarnak velük csinálni, és meglátjuk ebből az első fejezetből, hogy mit nem lehet velük megtenni. Meglátjuk azt ebben az első fejezetben, hogy Dániel abban az idegen környezetben megmarad Isten gyermekének. Mi is azért, testvéreim, ebből az igéből vegyük el a mai napi lelki tanítást. Nabukodonozor babiloni király lerohanta Júdát, elpusztította Jeruzsálemet, felégette a templomot, és a templom edényeinek egy részét szintén elvitte, és Sineár földjére a maga bálvány templomaiba helyezte el. Talán azért az edények egy részét, mert biztos voltak ott hűséges, istenfélő emberek, akik menekítették azt, amit lehetett, és mentették, és eldugták valahova, mint ahogy nálunk is, sok kegytárgyat, harangot elrejtettek, eldugtak, amikor veszélyes volt szem előtt hagyni, mert talán idegenek elviszik, és más célra fogják használni. És Nabukodonozor nem csak ezeket a tárgyakat tünteti el, pusztítja el, hanem több részletben a népet is fogságba viszi. Minden bizonnyal az elsők között lehetett Dániel, mint fiatal ember, akit elvisznek fogságba, és egy idegen országban, idegen környezetben, egy idegen lelki közegben kell neki élni, és az egész Dániel könyve arról beszél, hogy Dániel ebben az idegen környezetben, idegen lelki környezetben is megmarad Isten gyermekének. Végig vonul a könyvön ez a gondolat, hogy Dániel hű az ő urához, és látjuk, hogy az ő ura is hű Dánielhez. És ennek az éneknek a valóságát tényleg látjuk az ő életében, hogy aki bizalmát csak beléveti, az csudaképpen őrzi itt lent. Inség baj közt is élteti. Testvérek, Dánielt ebben az idegen környezetben nem csak nevelni akarják, hanem átnevelni szeretnék. Nem csak nevelni akarják és tudományokra tanítani, mert ezt azt mondjuk, hogy még hagyjál lenne, hiszen sok tudomány van, amit az Isten szolgálatában is az ember És talán ott Dániel is fel tudott volna használni. De Dánielt nem csak nevelni akarják, hanem átnevelni szeretnék. Átnevelni szeretnék. Az idegen király szeretné őt elszakítani a lelki gyökereitől. Mert tudjátok, hogy egy növénynek is a gyökere milyen nagyon fontos. Azzal veszi fel a tápanyagot, a táplálékot, hogy egy növénynek milyen a levele, a virága, a gyümölcse, a termése, az mindig attól függ, hogy milyenek a gyökerei, hogy honnan táplálkozik. Hogy vannak-e azok a gyökerek, amikkel fel tudja szívni az életerőt, meg a vizet, meg a tápanyagokat, és az látszik meg a gyümölcsben. És itt Nabukodonozor csak egyet szeretne elvágni Dánielt a lelki gyökereitől. Megfosztani őt attól a múlttól, amelyik nem árnyként nehezedik ő rá, hanem amely élteti, táplálja, amelyik bátor szívet ad neki, és amelyik hűségessé teszi. Nagyon módszeres ez az átnevelés. Azóta is, testvérek, eltelt körülbelül 2600 év Dániel kora óta, de azóta is ezt látjuk, hogy ez az átnevelés nagyon szisztematikusan folyik. Ez az átnevelés nagyon, nagyon felépítetten megy. És minden kornak megvan a maga Nabukodonozora. Nehogy azt gondoljuk, hogy ez csak ott és akkor. A történelemben azt látjuk, hogy minden kornak megvan. Ennek a mai korunknak is megvan ez az átnevelő stratégiája, amellyel el akar szakítani bennünket a mi örökkévaló és élő Urunktól. Mi volt ez az átnevelés? Ilyeneket olvasunk, hogy először is új neveket kapnak. Ugye az az érdekes, ezt tudjátok bizonyosan, hogy ezeknek a fiataloknak a nevében ott van Istennek a neve. Dániel neve például azt jelenti, hogy Isten az én bírám. Ezért, amikor Dánielt szólították, hogy Dániel, mindig kimondták Istennek a nevét. Isten az én bírám. És a Misáel és Azáriás és Anániás nevében is ott van Istennek a neve, és ezért olyan neveket adnak neki, amelyben nem Isten neve szerepel, hanem valamilyen pogány Istennek a neve. Valamilyen pogány Istennek a neve. És testvérek, a második, amit olvasunk, hogy meg kell őket tanítani a káldeusok írására és nyelvére. Meg kell őket tanítani. Talán ez még nem lenne baj, de az a baj, hogy ezzel az a cél, hogy felejtsék el azt a nyelvet, amit magukkal hoztak. Felejtsék el azt a nyelvet, amelyen olvassák a mózesi törvényeket. Amelyen olvassák a Bibliát. Felejtsék el azt a nyelvet. És tudjátok, sokszor azt tapasztalom, hogyha az embert valami újjal megismertetik, főleg a fiatalok hajlamosak erre, ha valami nagyon újat, nagyon mást hallunk, az roppant nagy hatással van ránk. És a fiatal hajlamos arra, hogy igen, ez divatosabb. Ez nem olyan ózsdi, ez újabb, na, csináljuk ezt. A magam példája jut mindig eszembe, még sok-sok év, 30-valahány év távlatából is, hogy amikor Debrecenbe bekerültem a kollégiumba, az egyik tanárom mondott valamit, ami számomra így hatott, hogy a káldeusok írása és nyelve. És hazamentem, és az én nagy ismeretemet, az én drága lelki vezetőim és lelki szüleim fejéhez vágtam. Ma is szégyellem. És tudjátok, ma is eszembe jut. Ma is eszembe jut. Hajlamosak vagyunk arra. Kimegy valaki ösztöndíjra, mondjuk, mint teológus, és ott meghallja nyugaton a nagy liberális teológiának az eszmefuttatásait, és elfelejti, hogy honnan jött és honnan indult, mert a káldeusok írása és a káldeusok nyelve az mást mondott neki. Elmegy valaki egy tanfolyamra, elvégzi, ami önmagában nem baj, de onnantól kezdve átáll az agya, átáll a gondolkozásmódja, és jaj, de sokakon látjuk, hogy behozza a lelki gondozásba a pszichológiát, a káldeusok írását és nyelvét, és elfelejti azt, hogy van nekünk gyökerünk, van nekünk múltunk, van nekünk Istenünk, van nekünk Bibliánk, van nekünk igénk, amin keresztül Isten beszél velünk és szól hozzánk. És a harmadik volt Dánielnek a legnehezebb, mert azt mondja Nabukodonozor főembere, és maga a király is, hogy adjanak neki a király ételéből és borából. A király ételéből és borából. És akkor Dániel megijed. Miért ijed meg Dániel? Azért, mert eszébe jut az Isten igéje. Ugyanis a Mózes harmadik könyvében előírások voltak arra nézve, hogy az Isten gyermeke az mit tehet meg és mit nem. Mi a tiszta és mi a tisztátalan? A Mózes harmadik könyve rendelkezett ilyen ételek felől, és akkor Dániel még ebben a normában van, neki ez a mérce. És különben is ezeket a húsokat, amit ott a király evett, valamelyik pogány Istennek áldozták előbb. És Dániel, amikor ezt látja, akkor elhatározza, hogy nem fertőzteti meg magát, így fordítja Károli. A másik fordítás egy kicsit enyhébb, nem szennyezi be magát. Nem szennyezi be magát a király ételével. És testvérek, Dániel azt mondja a főudvarmesternek, hogy neki zöldségfélét adjanak. Ő ezt nem eszi meg. Nem azért, mert vegetáriánus, hanem azért, mert nem szennyezi be magát a király ételével. Dániel azt kéri, hogy tegyünk próbát. Adjatok nekem a zöldségfélékből, és majd nézzetek meg, és majd lássátok meg, hogy mi lesz ennek a következménye. Testvérek, Dániel életében ragyog, ami számunkra a bátorsága, a hűsége, a kiállása, a merészsége, az, hogy ő az Úrban van, és erős az Úrban és az ő hatalmas erejében. Testvéreim, hát mi rossz volt abban, hogy mit esznek? Hát ez étel. A király étele. És mégis, testvérek, ez is valahol vallási kérdés Dániel számára. Mert nagyon sokan úgy gondolják, hogy vannak olyan kérdések, hát mi köze ennek a valláshoz? Majd a vége felé mondok ilyen példákat. Hát ez nem tartozik a vallásra, de igen. Az étel is, igen, oda tartozik. Nem közvetlenül, de közvetve. És Dániel elhatározza, hogy nem fertőzteti meg magát. Testvérek, én elgondoltam azt, hogy ez a Dániel vajon, hogy lehetett ilyen? És én nekem nagy a gyanúm, hogy valószínűleg Dániel otthonról is hozta magával ezt a lelkületet. Valószínűleg láthatta, hiszen ez fiatal emberről van szó. Valószínűleg láthatta otthon is, hiszen a szülei ilyen nevet adnak neki, hogy Isten az én bírám. Lehet, hogy neki hívő szülei voltak. Nem elképzelhetetlen. Lehet, hogy ezt látta, hogy az én apám is bátor. Lehet, hogy ezt látta, hogy az én anyám is hűséges az Úrhoz. És az, hogy ő imádkozott naponta háromszor, az lehet, hogy azért volt, mert azt látta, hogy az én szüleim is imádkoznak. És Dániel vitte magával ezeket. Tudjátok, olyan sokszor észreveszünk gyermekeken, gyermekek reagálásán, szaván, tettén, cselekedetén, mondjuk inkább kisebb gyermekekről beszélek, igaz, de ha mondanak valamit, akkor nagyon sokszor mondjuk azt, hogy ezt a gyerek magától nem mondja, ezt otthon hallotta. Ezt biztos a szülőktől hallotta, mert ezt magától nem találná ki. Van a Bibliában, az Ószövetségben egy érdekes történet, emlékeztek, amikor Elizeus csúfolják a gyerekek. Jöjj fel, kopasz, jöjj fel, kopasz. Egy gyerek sereg elkezdi ott csúfolni a prófétát, az Isten emberét, és akkor egy medve jön le és megöl nagyon sok gyereket. Testvérek, azt gondoljátok, hogy ezek a gyerekek ezt nem otthon hallották? Én biztos vagyok benne, hogy ezt nem úgy maguktól találták csak ki. Lehet. De gondoljatok arra, lehet, hogy otthon azt látták, hogy mosolyognak az ő szülei Elizeuson. Ó, a vén szenilis próféta. Hát még mit akar? Lehet, hogy a gyerekek otthonról hozták. Mert nem mindegy, mit hoznak otthonról. Nem mindegy, mit látnak. Ó, milyen nagy a szülők felelőssége. Hogy vajon gyermekeiket hogyan indítják, milyen példát adnak, hogy eresztik el őket. Mert nem az a kérdés, hogy nagy stafírungja van-e vagy nem, hogy hány párnát visz a házasságba, meg hány, milyen bútort vegyünk neki, hanem az a kérdés, hogy lelkileg hogy indítjuk el őket. Én nem mondom, mert a Bibliában nincs benne, hogy Dániel csak azért volt bátor és hű, mert otthon ezt látta, de én azt mondom, hogy nagy a valószínűsége, testvérek, hogy ez a fiatal ember, aki még most indul szinte az élet útján, nagyon jó töltettel, nagyon jó alapokkal megy az életbe. És testvéreim, megáll, és képviseli ott is az ő Istenét. Képviseli ott is az ő Istenét. Mit akarnak vele? Asszimilálni. Beolvasztani. Ha itt vagy, legyél káldeus. Káldeusok írására, nyelvére, idegen ország, idegen környezet, úgyis itt fogsz élni. Hasonulj hozzánk. Igen, nem, de az Isten gyermekének van egy nagy igéje, amit az Ószövetség egy prófétája mondott. Hasonló helyzetű embereknek, ők térjenek meg te hozzád, de te ne térjél hozzájuk. Ők térjenek meg hozzád, de te ne térjél hozzájuk. És Dániel nem akar hozzájuk térni, hanem képviseli az ő Istenét. Ó testvérek, hányszor voltunk gyávák? Hányszor mondtuk azt, hogy alkalmazkodni kell a környezethez? Hányszor mondtuk azt, hogy ja, én olyan helyen vagyok, ahol nem lehet megélni a hitemet? Testvérek, nincs ilyen, hát látjátok, Dániel már csak olyan helyen volt, ahol mondhatta volna, hogy itt nem lehet megélni a hitemet, itt nem lehet szólni, itt csendben kell maradni, itt meg kell alázkodni, itt engedelmeskedni kell, nem? Dániel azt mondja, hogy hitet kell vallani, hűnek kell maradni, bátornak kell lenni, mert ki bizalmát csak beléveti, az csudaképpen őrzét lent inség baj közt is élteti. Hadd mondjam el, hogy az előző gyülekezetünkben 15 évig szolgálhattam egy csodálatos, áldott életű gondnokkal. A csodája és életének az áldása és a gyülekezetben való hatalmas tekintélye az abból fakadt, hogy az 50-es években, amikor ő magas beosztásban volt, és az 50-es években, amikor nálunk volt egy evangelizáció, és sokan megtértek, ő is a megtértek seregében volt, és amikor a munkahelyen megtudták, hogy ő minden vasárnap templomban van, meg még szolgálatban is, meg még imádkozik is, akkor feltették neki a kérdést, hogy melyiket választod. Mert az a kettő nem fér össze. Vagy a munkádat választod, vagy a templomot. Ez azért volt nehéz, mert árván maradtak, és ő tanítatta, és ő tartotta el a két húgát is. Tehát nem csak őróla volt szó, hanem a két húgáról is, akit még tanítatni kellett, és el kellett tartani. És ő gondolkodás nélkül rávágta, hogy akkor a templomot választom. Megcsinálták a papírokat, elküldték. 3 nap múlva megáll egy kocsi a ház előtt, és azt mondják neki, hogy te Jóska, gyere vissza, mert nem tudjuk, mit kell csinálni. Már na se bánjuk, ha templomba jársz. Így adta neki Isten vissza a munkáját is, meg a templomot is. Testvérek, milyen bátorság kell ehhez. Rábízom magam az Úrra. Nem gondolok afelől, hogy mi lesz holnap, mert nekem gondviselő Istenem is van, nem csak szabadító Istenem. És rábízzuk magunkat, hogy ő eltart bennünket. És így visszakapta a munkáját is, és elnézték neki sok-sok évig még azt, hogy ő ott van a gyülekezetben is. Jaj, de sokszor voltunk gyávák. Jaj, de sokszor tagadtuk meg így az Urat. Jaj, de sokszor tagadtuk meg csak hallgatással. Nem kell ahhoz úgy megtagadni, mint Péternek, hogy nem ismerem ezt az embert, és semmi közöm hozzá. Tegnap egy temetésen hirdettem ezt az ígét, hogy aki vallást tesz, él rólam. Az emberek előtt arról én is vallást teszek, az én mennyei atyám, és aki megtagad engem az emberek előtt, és akkor jutott eszembe az, hogy megtagadni Jézus nem csak annyit jelent, hogy így effektíve megtagadom, nem ismerem, semmi közöm hozzá, hanem az is, ha hallgatok róla, ha csak csendben vagyok. Ha csak csendben vagyok. És Dániel, testvéreim, csodálatosan, erősen, bátran képviseli ott az Istent. A harmadik dolog az, amire figyeljünk, hogy valóban nem ő rá lesz hatással a környezete, hanem ő lesz hatással a környezetére. Ez mindig ennek a következménye. A bátorságnak, a hűségnek, az odaszánásnak mindig következménye, hogy nem a környezet lesz hatással én rám, hanem én leszek hatással a környezetemre. Na de az Úr Jézus Krisztus nem erre küldi az övéit. Nem azt mondja, hogy ti legyetek sóvá, hogy hatással legyetek a környezetre. Mert ha megízetlenül a só, akkor semmi értelme nincsen, kidobják. Semmire nem alkalmas. Nem azért van a hívő ember valahol, hogy hatással legyen a környezetére. Nem azért vagyunk ott, ahova Isten tett bennünket, ahova helyezett, ahova vitt bennünket. Dániel megérti, hogy hát én nem véletlenül vagyok itt. Hát Isten megengedte, hogy Nabukodonozor lerohanjon, lerombolja a templomot, elvigyen fogságba. Hát én nem a sors szeszélyéből kerültem ide, hát engem nem a szél futt ide, ugye, Babilonba. Hát ha itt vagyok, akkor ennek a jólétén kell munkálkodni, mondja Jeremiás a 29. fejezetben, ahova fogságba helyezett engem Isten. És ezt látjuk, hogy ő lesz hatással a környezetére. Tudjátok, hogy milyen ez a hatás? Nagyon szépen figyelemmel kísérhető, mert már Nabukodonozor király, amikor Dániel majd később a második fejezetben megfejti az ő álmát, akkor már Nabukodonozor király azt mondja majd, hogy valóban a ti istenetek az élő Isten. És ez a pogány uralkodó, valamelyik csütörtökön elmondtam, hogy bár nem tért meg, mert az, hogy ő Istent elkezdi dicsőíteni, az nem megtérés. De azt mondja az országban, hogy a ti istenetek az élő Isten. Hol látta ezt meg Dániel életén keresztül? Ezt úgy látta meg. Aztán később Dárius, majd az egyik utód, elrendeli a birodalomban, hogy minden tartományban rettegve féljék Dániel Istenét, ő az élő Isten, aki megmarad örökké. A 6. fejezet 26. versétől olvasunk erről. Testvérek, milyen csodálatos következménye annak, ha valaki képviseli Istent ott, ahol van. Nem mondja azt, hogy hát itt lehetetlen. Nem mondja azt, hogy hát itt nem érdemes. Ez úgyis falra hány borsó. Ezekre úgy sincs hatással, hanem hűségesen, csendben, alázatosan képviseli Istent és az ő törvényét. És végül, testvérek, és mi milyen környezetben vagyunk? Tehetjük fel a kérdést. Mi milyen környezetben vagyunk? Hát egyrészt olyan környezetben, hogy amikor főleg ezt az iskola évet elkezdjük, azt kell mondani, hogy olyan környezetben, amikor a gyerekek nagy többsége otthonról nem hoz semmit, illetve csak a rosszat hozza inkább. Otthonról nem hoz semmit. Olyan környezetben vagyunk, amikor nem a tékozló fiakat kell megkeresnünk, hanem már a tékozló fiak unokáit kellene elérnünk. Olyan környezetben vagyunk, hogy a gyerekeket nem hit és erkölcs tanra iratják be. Nem számoltam ki, hogy itt Budapesten milyen az arány, mert országosan 50%, na de ezt a vidék a maga 95-98%-ával kompenzálja azt a budapesti 6-7-8%-ot. Gondoljuk el, 6-7-8%, na legyen maximum 10. Amikor a szülő azt mondja, hogy ez egy elsős gyerekem, legalább annyit mondaná, hogy ott rosszat nem tanul, ahogy szokták mondani naív és hozzá nem értő emberek, de legalább járjon hittarra, mert ott rosszat nem tanul. Még azt sem mondják, járjon erkölcstanra. Tanítsák a világ dolgaira, nem kell gyökereket keresni, és nem kell az Istenhez ragaszkodni. Olyan világban élünk, ahol iskolákban járva, most az elmúlt héten is végigjártam az iskoláinkat, és ki vannak téve a plakátok mindenütt, a nagy kínálat, hogy mit kínálnak, judo, karate, kung fu, önvédelmi sportok, mert hát Budapesten erre fel kell készülni, mondta nekem egy szülő, hogy tudod, hát meg kell védenie magát az utcán, hát megtámadják, önvédelmi sportok, a sport címszó alatt, és ugye tudják a testvérek, hogy szeptember 1-től bevezetnek egy új szörnyűséget, a relaxációt a testnevelés órákon. Majd olvashatunk az áldás békességben róla, és szeptember 6-án lesz előadás. Relaxálni kell a gyereknek. Mert megmagyarázzák, hogy nagyon sok a stressz, az agresszivitás, nagyon el vannak fáradva, és lazítani kell, el kell lazulni, relaxálni kell. Testvérek, azt olvassuk, hogy Dániel nem relaxált, hanem imádkozott. És olyan érdekes, hogy nem azt mondják, hogy stresszes vagy, túlhajszolt vagy. Nem azt mondják, hogy imádkozz, hanem azt, hogy relaxálj. Pedig Dániel, ha valaki ilyen stresszes környezetben élt, akkor ő abban. Ha valaki feszített tempóban volt, főleg mikor már nagyobb beosztásba kerül, ő abban volt. És napjában 3-szor kinyitotta az ablakát, és imádkozott az ő Istenéhez. És ebben az imádságban megerősödött a lelke, meg a hite, és ebben az imádságban az Úrral való kapcsolata és bizalma állandóan erősödött. Egész öregkoráig megmaradt Isten gyermekének. És testvéreim, hányszor mondják azt, hogy ó, hát nincs ebben semmi rossz. Nincs ebben semmi rossz. Ó, hát megeszed azt a húst, Dániel. Hát edd meg, hát nincs ebben semmi rossz. Hányan magyarázhatták neki, hogy nincs ez hatással, de az evés ott Dánielnek a vallási életére volt hatással. Egy külső dolog, egy testi dolog, de a vallási életre van hatással. Most én ebben nem megyek bele, testvéreim, de nagyon sok külső dolog, amire mi azt mondjuk, hogy hát ennek mi köze a hithez, és mégis fertőzi a lelket, mert Dániel eltökélte szívében. Elhatározta szívében, hogy nem szennyezi be magát, nem fertőzteti meg magát a király ételével. Igen, lelki-szellemi hatások érik a mi gyermekeinket. Bár látszólag nincs köze a valláshoz, és mégis lelki-szellemi hatások érik a gyermekeinket. Mit tehetünk? Nem változtathatjuk meg a szabályokat. Egyikünknek sincs itt hatalma ahhoz, hogy már pedig nem vezetitek be szeptember 1-től a relaxációt. Ezt nem mondhatjuk. És nincs hatalmunk, hogy az iskoláknak dirigáljunk, hogy csak lelki programokat szervezzenek. Ezt nem tudjuk megtenni. Mit tudunk tenni? Úgy, hogy mi, azt, hogy mi hűek maradunk. Azt, hogy mi hűek maradunk. Dániel nem a királyi ételt akarta megváltoztatni, hogy senkinek ne adjanak. Figyelitek, Dániel nem azt mondta, hogy senkinek ne adjanak húst. Azt mondta, hogy nekem ne húst adjanak. Dániel nem akarta a király étlapját átrendezni. A menüsort megváltoztatni. Nem akarta a királyi svédasztalt egyszerűvé tenni. De azt mondta, hogy én nem eszem erről. És testvérek, ez olyan ragadós volt, hogy hárman rögtön követik. Hárman. Nem 30-an, nem 300-an, nem 3000-en, csak hárman. De olyan jó, hogy de hárman követik. Azt mondta, hogy én. Én nekem ne. És még nem is azt mondta, hogy majd a többieknek se, a többi zsidónak se. Azt mondta, hogy nekem ne. Igen, nekünk kell hűnek maradni. Nekünk kell kitartani. Nekünk kell ragaszkodni az Úrhoz. Elmondhatjuk, hogy miért ragaszkodunk hozzá. Érdekes, hogy ott Dániel nem mondta el, hogy mert ez van a három Mózesben. Mert a Nabukodonozor azt se tudta, hogy mi az a három Mózes. Dániel nem mondta el. Mi elmondhatjuk? Elmondhatjuk, hogy mert nekünk nem engedett ilyet az Úr, ami Istenünk. De ha nem is mondjuk el, csak azt, hogy mi nem. Azért, mert megint mondom, azért, mert elkülönített nép vagyunk. Ha az Isten szent, azt mondja az ige, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok. Isten azt mondja, hogy én el vagyok különülve, akkor ti is legyetek elkülönülve. Nem kell asszimilálódni. Nem kell beolvadni. Nem kell elegyedni a világgal, meg a világ szokásaival. Esküvőn hirdettem azt az igét nem régen, hogy Uram, ha velünk jössz, 2 Mózesből, ez különböztet meg bennünket a többi néptől. Mi különböztet meg bennünket a többi néptől, hogy te velünk vagy. Nem a mi okosságunk, tehetségünk, ravasságunk, ügyességünk, kereskedő vénánk. Azt mondja Mózes, hogy Uram, ez különböztet meg, hogy te velünk vagy. Hogy te velünk jössz. Bennünket valami megkülönböztet, testvérek, a többiektől. Az Úr, maga az Úr különböztet meg bennünket. Akkor mi ne akarjunk nem különbek lenni. Akkor mi ne akarjunk nem megkülönböztetettek lenni. Mert akkor a mi Urunkat nem vállaljuk. És Dániel vállalja az ő Urát. Testvérek, befejezésül, tehát azt mondja a mai igénk, hogy légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Azt mondja a mai igénk, hogy nézz az Úr Jézus Krisztusra. Nézz arra a Jézusra, aki eltökélte szívében, hogy véghez viszi a megváltás csodáját. Nézz arra a Jézusra, mert nekünk nem is csak Dánielre kell nézni, aki hű maradt, hanem nekünk arra a Jézusra kell nézni, aki hű maradt az ő vállalásához, hogy eljön a Golgota keresztjére. Akit nem tudott letéríteni se a sátán, akit nem tudott letéríteni Péter, mentsen Uram, ez nem eshetik meg te veled, akit nem tudtak letéríteni sehol, sehogyan, semmikor, mert engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztvának haláláig. Hát merítsünk erőt a menny felé sietni, nem állva megpihenni a boldog cél előtt. Merítsünk erőt, bátorságot, hogy képviselni tudjuk ebben a világban a mi Urunkat, és ragyogjunk úgy, mint a csillagok, akik kis fényükkel is utat tudnak mutatni másoknak, hogy el ne vesszenek, hanem oda találjanak a Golgota keresztjének Jézusához. Ő hozzá legyél hű, mert ő hű volt hozzád. Amen. Imádkozzunk. Magasztalunk és áldunk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy te tartasz meg bennünket. Köszönjük, hogy a megtartatás is tőled volt, és Dánielt megerősítetted és megbátorítottad, és köszönjük, hogy bennünket is megerősítesz, megbátorítasz. Ó, engedd, hogy ez győzzön a mi életünkbe, és ne az énünk, a félelmünk, a bátortalanságunk. Engedd, hogy ne engedjünk abból, ami a meggyőződésünk, hogy te vagy az Úr a mi életünk fölött, és képviselni tudjunk téged. Kérünk, hogy ebben az új tanévben, amelyben nem csak nevelés, hanem olyan sok helyen átnevelés is folyik, könyörülj meg, hadd tegyük kezedbe a gyermekeinket, mindazokat, akik az óvodától kezdve az egyetemig oktatási intézménybe járnak. Hadd imádkozzunk a pedagógusokért, Urunk, hogy minél többen higgyenek, és minél többen képviseljenek téged ott a gyermekek előtt is. Hogyha otthonról nem hoznak példát, legalább a tanítónéni példáján keresztül, hadd lássuk, hadd lássák, hogy milyen a mi Istenünk. És kérünk a családokért, Urunk, mert olyan sok zűr, olyan sok baj, olyan sok nehézség van a családok jó részében. Engedd, hogy családi áhítatok legyenek, imádságok legyenek, könyörgések legyenek, példaadások legyenek, és bocsáss meg, amikor a gyermekeink előtt nem tudtunk, és nem tudunk igazán példák lenni. Tudjuk, hogy te tehetsz bennünket alkalmassá. Kérünk téged, hogy fogadd el hálánkat az egész nyárért, a benne való pihenésért, örömökért. Köszönjük, hogy új erővel lehet kezdeni ezt a tanévet is. Imádkozunk betegeinkért, kezedbe tesszük gyászolóinkat, azokat is, akik tegnap búcsúztak szerettüktől, vedd körül őket vigasztalással. És kérünk, hogy ebben az egész tanévben, iskolai hitoktatásban, gyülekezeti hitoktatásban légy segítségül nekünk, Urunk. Hadd tudjunk téged hirdetni, mint megfeszítetted. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr legyen őriző pásztorunk, testvéreim. Záró énekül a 434. dicséretet énekeljük. A 434. dicséret így kezdődik, vezess Jézusunk, s véled indulunk. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt, és az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat Jézus Krisztusban. Amen.